114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A civil név megint szép lesz. Változást akarsz? Mi is. Most a civileken a világ szeme. Add személyi jövedelemadód 1%-át a Civil Rádiónak, így a civilek 100%-ának adhatsz hangot. Civil Rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43.
A PDS tiltakozik a megbélyegzés, a dehumanizálás és a gyülekezési jog korlátozása ellen. Ezzel a témán kezdünk ma, 2025. március 25-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt, én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Egy nap figyelem, örök felelősség. Március 22-én volt a Föld órája és a Víz világnapja. Tavaszi Margó irodalmi fesztivál. Komfortzónán innen és túl. Mik a fenntartható fejlődés legnagyobb kihívásai? Utcajogász, maraton és vitaszínház. Lezárult a harmadik téli madárlás, a lakossági madárszámlálási akció. Országjáró turnéra indul a Magyar Nemzeti Cirkusz utazó társulata. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint helyenként zápor kialakulhat. Szerdán ismét több helyen párásan, ködösen indul a nap, ami hamar feloszlik. Ezt követően változóan felhős napos időben lesz részünk, tartósabban felhős, borongos idő a déli, délkeleti és a keleti országrészben valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor, néha akár zivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megjelenik az északi a szél, hajnalban reggel többfelé számíthatunk párás, ködös időre, kora reggel 2-9, délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön aztán nyugaton, északnyugaton és északon számíthatunk hosszabb napos időszakokra, máshol felhősebb időben lesz részünk. Délen, délkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, máshol számottevő csapadék nem valószínű. Élénk, erős, nyugaton viharos lesz az északi a szél. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Pénteken az északi északnyugati tájon lehet napos a reggel, majd napközben délkelet felől vastagabb felhők érkezhetnek, és egyre nagyobb területen lehet ismét szükség az esernyőkre. Az élénk erős északi északkeleti szélben napközben 13-19 fokot mutatnak a hőmérők. Szombaton sokfelé számíthatunk esőre, záporra, többfelé élénk lehet a légmozgás, délután csak 9-16 fokot mutathatnak a hőmérők.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió csütörtök kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos választmánya mélyen elítéli dr. Orbán Viktor miniszterelnök 2025. március 15-i beszédében elhangzott embertársait dehumanizáló megalázó kijelentéseit, és a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS választmányának tagja. Remélem, itt van.
Igen, jó napot kívánok. Az egy kicsi problémám, hogy nagyon rosszul hallom, mert elég nagy a zaj. Én most kint vagyok a Ferenciek terén, itt már elkezdődött a tüntetés. Hát olyan 1000 és 2000 közötti létszám lehet a, itt az elmondások szerint, én nem vagyok jó ebben a számolásban, de jó. Kijöttünk pont igen a gyülekezési jog korlátozása elleni demonstrációra.
Hogy mire gyülekezik az a sok ember, és tulajdonképpen ki szervezi egyáltalán mit? Igen, figyelek.
Igen, tehát a gyülekezési jog korlátozása ellen természetesen.
Aha. És mi a program? Mit lehet tudni? Mi lesz most? Mert ugye nyilván egy ilyen programot megszerveznek az emberek, lesz beszéd is, ilyesmi, jól tudom?
Igen, lesznek beszédek, meg állítólagosan a kétkarkú kutyapárt intézte itt ezt a kis rögtönzött valamit, van egy kivetítő, illetve valamiféle színpad, úgyhogy vélhetően lesznek majd beszédek is, de én olyan nagyon részleteket nem ismerek ezzel kapcsolatban, mert hát itt ugye folyamatosan változott a koncepció, amiatt, hogy Hatházinak nem engedélyezték az első helyszínt, és vita volt egyáltalán arról, hogy hogy is alakul ez az egész.
Annyit azért lehet tudni, hogy ez egy statikus tüntetés, vagy pedig lesz mozgás, mert az is elő szokott fordulni, hogy mozognak ilyenkor a tüntetők.
Nem tudom, mivé fog ez majd alakulni. Most jelen pillanatban statikus, tehát a Ferenciek terén állnak nagyon sokan, most már egyre többen, most már nem mondanám, hogy 1000 vagy 2000, szerintem most már lényegesen többen vannak, csak nem látom be az egész, hogy úgy mondjam, teret, illetve az utcát, mert látom, hogy most már kint vannak elég sokan, konkrétan a Rákóczi úton, illetve hát a főúton is, és nem tudom, honnan kezdődik a szabad sajtó, én nagyon vidéki vagyok, de szóval tudjuk, miről van szó, itt már nem megy tovább a busz sem, eléggé nagy a kiabálás, nagyon sokan jöttek zászlóval, EU zászlóval, magyar zászlóval, leginkább ezeket lehet látni. Úgyhogy hát duzzadozik a tömeg, aztán lehet, hogy ebből lesz vonulás, és ezt nem tudom.
Hát kíváncsi vagyok minden esetre, erről gondolom úgyis a médiumok adnak hírt, tehát lehet róluk eleget hallani. Az érdekes ugye, hogy mennyire szabad ez a dolog. Van olyan tüntetés, ahol javasolják, hogy se pártok, se szervezetek ne azonosítsák magukat, hanem úgy tüntessünk. Itt azért van egy szabad lehetősége a különböző szervezeteknek, tehát a saját transzparenséget viszik el, vannak-e külön feliratok, az is érdekelne.
Most, ahogy így körülnézek, nem látok ilyet, illetve látok különböző LMBTQ szervezeteknek színes zászlait, de egyébként pártnak vagy más szervezetnek nem látom, de látok Momentumos zászlókat, most már látok, ők nemrég érkeztek a lila zászlaikkal, más típusút nem látok egyelőre. Uh-huh. Igen, Momentumost látok.
Jó, hát, tulajdonképpen akkor ezzel visszatérhetünk egy kicsit az alaptémához. Önök írtak egy nyilatkozat, ha úgy teszik, a válaszmány, mert hogy ezzel a március 15-i beszéddel önöknek gondjuk van. Akkor legyen szíves, mondja el, mire gondoltak, mi ez a közlemény.
Próbálok egy olyan helyre elbújni, ahol hallom, mert most gyakorlatilag egyáltalán nem, mert nagyon nagy a kiabálás.
Aha, értem, én kitűnően hallom magát, és szerintem jól megy ki az a hang.
Igen, csak én nem hallom, önt megismételné.
Még egyszer elmondanám, mi van az önök nyilatkozatában?
Igen, hát itt az a lényege, hogy mi ezt nem LMBTQ ügyként fogjuk csak fel, de természetesen minden kisebbség, illetve minden védett tulajdonság alapján bármiféle megkülönböztetés ellen fellépünk, de mi azt látjuk emögött a rendelkezés mögött, hogy ez általánosan a gyülekezési jogot korlátozza, illetve mindenkit gyakorlatilag kiszolgáltat annak, hogy majd a hatóság mérlegelse, hogy hát akkor ő betiltja, vagy éppen helyt ad a tüntetésnek, meg még közben is mérlegelgethetnek. Az meg különösen nagyon súlyos, hogy olyan rendszereket is alkalmazhatnak, mint ez a bizonyos arcfelismerő rendszer, és utána pedig nem lehet se ledolgozni, se leülni, úgymond a büntetést, hanem a adóként fogják majd behajtani. Magyarán ezzel próbálják így lehámlasztani a tüntetőket, ilyen módon is beavatkozni és korlátozni egy alapjog gyakorlásába. Tehát mi általában tiltakozunk ez ellen, és hát természetesen ebben a közleményben tiltakoztunk a poloskázás ellen is, ami tulajdonképpen arról szól, ami a második világháború idejéről, már történelemből megtapasztal a dolog, hogy először az ellenséget dehumanizálni kell, ez egy dehumanizálási eszköz voltak éppen, és utána pedig ezt el lehet jobban fogadtatni széles tömegekkel, hogyha hátrányos megkülönböztetés, szankció vagy bármilyen támadás éri őket. Ezzel is fel kell lépni. Most ez a csoport kerül a célkeresztbe, holnap pedig bárki, akár a tisztelt hallgató is, hát ezért kell közösen fellépni.
Nagyon fontos, amit mond, és sajnos nagyon keveset beszélünk általában arról, hogy hogyan közelítjük, hogyan fogjuk el egymást. Hadd kérdezem, hogy a pedagógusok mennyire partnerek az ilyenfajta, hogy is mondjam, szembefordulással, mert én úgy érzem, hogy a pedagógusoknak egyik oldalon tanítani kell, és alapvetően a mindennapos üzemüknek egy fontos része ez, másrészt pedig nem maradhatnak közömbösek, hisz ha tanítanak diákokat, az se baj, hogyha a diákok látják azt, hogy mennyire érdekli és érinti őket a közélet. Szóval hogyan lehet a kettőt összehangolni?
Igen, hát nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok lássák ezeket az összefüggéseket. Én úgy gondolom, hogy azért talán a társadalomhoz képest van egyfajta szignifikáns különbség is, hiszen hát azért többen vannak közöttünk olyanok, akik talán így a történelemben is némileg tájékozottabbak, de azért összességében hát sajnos a pedagógusok körében is él az, és mozog az a apátia, illetve hát az a gondolkodás, hogy jaj, hát engem ez itt most közvetlenül nem érint. Aha. És hát legközelebb, amikor érinti, akkor pedig elcsodálkozik, hogyha nem állnak mellé, és nem szolidárisak vele. Tehát sajnos ezzel a magatartással azért a pedagógusok körében is lehet találkozni, de kétségtelen, hogy sokan vannak a kollégák között, akik pontosan tudják, hogy ez a folyamat, ez hova tud vezetni, és miért nagyon káros.
Mit gondol, mert ugye úgy tűnik, hogy nyugtalan lett a közélet az elmúlt időben néhány napja, egészen biztos, hogy mire számít, mi lesz most az elkövetkező időben, ez erősödik, vagy konszolidálódik, mire lehet számítani, mert úgy tűnik, hogy ebben a mostani időszakban néhányan meg is ijedtek már.
Igen, szerintem is megijedtek többen, illetve hát azt látjuk, hogy a civil szervezetek körében is nagy a félelem, mert egyszerűen azt érzékelik, hogy tulajdonképpen elindult a levadászásuk, vagy hát mindenképpen a megbélyegzésük. Tehát ezek a, nem csak a poloskázás, hanem a szuverenitásvédelmi hivatalnak a különböző jelentései és egyebek azért azt mutatják, hogy aki a kormánnyal közvetlenül nem ért egyet, vagy ezt nem deklarálja, az célkeresztben érezheti magát, tehát ezt lehet érzékelni, na meg hát azért a miniszterelnök mondott is ilyeneket a március 15-i beszédében, magyarán megfélemlítő mondatai voltak, hatás nélkül, és hát nálunk is például a PDS-ben már kérdezgetjük, hogy mikor fogják betiltani a logónkat és egyebek, pedig hát a mi logónk az lényegesen korábban keletkezett, mint ahogy bárki is asszociált volna, akár LMBTQ közösségekre. Szóval
bocsánat, csak a hallgatóknak el szeretném mondani,
a
hallgatóknak, hogy a maguk logóján egy szivárványos figura van, és ezt azért sokan, sokféleképpen olvashatják. Igen, bocsánat. Igen.
Ennek a rövid története egyébként az, hogy még annak idején, amikor Pokorni Zoli volt, ami szóvivőnk, akkor voltunk együtt Németországban, és ott nagyon megtetszett nekünk a GEV-nek, a Német Tanárszakszervezetnek az akkori logója, ami a betűszó alatt ilyen szivárványos, ilyen kis placs volt, és igazából annak az ötletét használtuk fel, és azt szimbolizálta, hogy a tagságunk nagyon sokféle, különböző világnézetű, különböző vallási, párthovatartozású embereket foglal magában. Egyáltalán nem volt szó akkor még arról, meg hát senki nem is asszociált arra, hogy az LMBTQ közösségekkel lenne ilyenfajta kapcsolat, és egyébként meg is akartuk változtatni aztán később a logónkat, de amikor elkezdték az LMBTQ embereket megkülönböztetni, akkor döntöttünk mi, hogy nem változtatunk a logón, mert annak olyan üzenete lenne, mint a legalábbis elállnánk mellőlük, holott mi úgy gondoljuk, hogy minden véve tulajdonság alapján történő üldözés ellen fel kell lépni.
Hát az igazság, a szivárványt szerintem békén is lehet hagyni, és a szivárvány mindenkié. Vannak olyan időjárási alkalmak, amikor mindenki élvezheti ezt a dolgot, úgyhogy ez maradjon is tovább is a mindenkié.
Igen, meg hát szerintem szép is. Talán nem kellene besározni senkinek.
Azt mindenképpen kérdezem, még mondom, hogy most magának mi a programja, még végig akarja ezt tartani, és utána megy haza, vagy egyáltalán mit csinál egy pedagógus egy tüntetés után, vagy tüntetés alatt például?
Ezt nem tudom, hogy pontosan a pedagógusok általában mit csinálnak a
tüntetés
után. Én azt tudom, hogy mi akkor, hogyha nem fognak itt bennünket le, vagy nem visznek be, vagy ilyesmi, akkor bemegyünk a PDF irodába, és ebből is csinálunk egy podcast adást, mert ugye ez egy fontos programunk, hogy a gyülekezési jog korlátozásával szemben fellépjünk, és erről legyen podcastünk. Ez a PDF Antanténus podcast, és aztán pedig fölvettünk egy adást még a kollektív szerződésről. De hát meglátjuk, hogy hogy alakítja az élet itt a dolgokat, úgyhogy még semmi nincs lezárva.
Mindenesetre, amit elmesélt, elmondott, azt köszönjük szépen, a hallgatók is, akkor ezek szerint kicsit ott vannak maga mellett, és hát érezze a leghasznosabb és legértékesebb magát, és amikor adódik lehetőség, újra fogjuk keresni, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, hogy kerestek, és hát ha van idejük, lehetőség a hallgatóknak, jöjjenek ki a Ferenciek terén egyre nagyobb a tömeg.
Viszont hallásra!
Jangan pernah lupa aku, bukan semudah yang engkau jumpa. Engkau bukannya yang ku cinta sejuta.
Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 2025-ben rendhagyó esésre figyelhettünk fel, március 22-én egyszerre ünnepeltük a Föld óráját és a Víz világnapját. Ez a nap arra emlékeztet, hogy bolygónk éghajlata, vizei és természeti rendszerei szorosan összefonódnak, és az emberi tevékenység következtében mára rendkívül sérülékenyé váltak, és a telefonban itt van dr. Samu Andrea, a WWF Magyarország élőfolyók program szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért olyan különleges, amikor azt mondjuk, hogy a kettő egybeesik? Mert hogyha ilyen mozgó időpontról van szó, mit a kettő között a találkozás? Hogy értse ezt a kedves hallgató, akinek szerintem kicsit kevesebb az ismerete?
A földóráját azt gyakorlatilag egy 2 évtizede indította útjára a WWF Ausztrália, és alapvetően minden évben a Föld vagy a bolygónk védelmének más-más aspektusát hangsúlyozták ki, hiszen ugye rengeteg féleképpen járulhatunk hozzá ahhoz, hogy kevésbé terheljük meg a Földet. És idén egyébként ugye a Vízvilág napja az elsősorban a gleccserek védelmét tűzte ki célul, és egy ilyen értelemben a földórája idén nálunk is elsősorban a víz védelmében készült, és ennek megfelelően lehetett nálunk is vállalásokat tenni, hogy ki hogy tud hozzájárulni a vizeink védelméhez.
Ezt most hódítsuk le, a vállalásokat tenni, tudunk érzeteni, kik vállaltak és mit lehetett vállalni?
Hát alapvetően lehetett úgy hozzájárulni, ugye részben ugye a földórája arról szól, hogy egy órára lekapcsoljuk tulajdonképpen az elektromos rendszereink nagy részét, ugye a fényeket, kihúzzuk a konnektorból az egyes eszközeinket, és ugye ilyen módon eleve hozzájárulunk ahhoz, hogy csökkentsük az energia fogyasztásunkat. Tehát, hogy ez egy dolog, ehhez lehet csatlakozni március 22-én. A másik dolog, a vállalások, azok pedig a vizek védelmében úgy szóltak, hogy részben lehetett azt vállalni, hogy ebben az időben, vagy ezen a hétvégén is, akármikor kintöltünk a természetben időt a vizek mellett, aztán lehetett olyasmit vállalni. Például a WWF-nek van egy vizes lábnyom kalkulátora, és hogy ebben hasznos tippeket kaphatunk arra nézve, hogy a saját háztartásunkban, vagy a saját hatáskörünkben hogyan tudjuk csökkenteni a vizek terhelését. És a harmadik pedig az, hogy hogyan tudunk tudást gyűjteni, vagy több ismeretanyagot gyűjteni azért, hogy hogyan tehetünk a későbbiekben a vizekért.
Uh-huh. Ez a vizes lábnyom kalkulátor, ez nekem megkapta a figyelmemet. Hát, ha egy-két hallgatónak lesz hozzá kedve, hogy ő is számoljon, hogyan lehet ez hozzájutni, és egyáltalán mit mér ilyenkor ez a vizes lábnyom kalkulátor?
Uh-huh. Alapvetően ez egy alkalmazás, amit le lehet tölteni okostelefonra, és innentől kezdve a rendszer végigvisz minket egy kérdés soron, és ez a vízfogyasztási szokásainkat méri fel, onnantól kezdve, hogy mennyit iszunk egészen addig, hogy nem tudom hányszor zuhanyozunk, mossuk-e az autónkat, locsoljuk-e a gyepet, ha locsoljuk, akkor hogy locsoljuk, ha fürdünk, akkor mondjuk zuhanyozunk-e, vagy a kádi fürdőzést preferáljuk, és sok hasonló kérdés merül itt föl, és a végén, tehát hogy itt úgymond nincsenek helyes válaszok, vagy helytelen válaszok, hanem ugye az ember megtudja azt, vagy felmérte azt, hogy nagyjából mennyi vizet fogyaszt el, mi az, amire a legtöbb vizet használja el, és hogy a rendszer, vagy ez a kalkulátor automatikusan lépésről lépésre mindig a tippeket, hogyha úgy érezzük, akkor hogyan tudunk csökkenteni ezen a vízfogyasztáson. Mondok egy példát, hogyha az ember mondjuk öntöz a kertjében, akkor ugye sokkal gazdaságosabb egy csepegtető öntözőrendszert beszerelni, de vannak ennél radikálisabb lépések is, mondjuk, hogyha van lehetősége gyűjteni valamiféleképpen az esővizet, vagy olyan zöld felületeket létrehozni, ami be tudja szívni a vizet, és közvetíteni tudja a talajvizek felé, és akkor ezzel ugye növeljük a felszín alatti vízkincsünket. Tehát, hogy egészen sokféleképpen kisebb lépéseket és nagyobb lépéseket téve is haladhatunk a víztakarékosság jegyében.
Aha, itt kétfajta víztakarékosságról szoktunk beszélni. Az egyik ugye, hogy nyilván az esővizet meg ilyeneket gyűjtjük össze, és minél kevesebb legyen a tisztított víz felhasználása, ugye mosogatásra, felmosásra, egyebekre, ugye? És ugye ez is egy fontos dolog, de az a baj, hogy ha a rendszerünk nem alkalmasak arra, hogy szétválasszuk a vizet. Tehát, hogy újra használhatóvá tegyünk egy csomó olyan vizet, amit egyszer már használtunk, de még a más funkcióra alkalmas. Szóval van egy ilyen típusú probléma, és nem tudom, hogy jól látom-e.
Abszolút egyébként, tehát sajnos mivel nem egy ilyen nagyon elterjedt rendszer az, hogy szét tudjuk választani, ezért még akkor is, hogyha az ember például most épít egy házat, mondjuk mostanában, és szeretné azt megoldani, hogy mondjuk a WC vagy a mosógép az ne ivóvíz minőségű vizet használjon, még azt is nagyon-nagyon nehézkes megoldani sajnos ma Magyarországon, mert egész egyszerűen ugye nem erre vannak ráva a szakemberek, úgyhogy nem annyira könnyű. Úgyhogy ennek ellenére, vagy mindemellett ugye azt szoktuk mondani, hogy annak van talán a legtöbb lehetősége, aki mondjuk kertes házban lakik, és akkor fel tudja használni akár a gyűjtött esővizet, sok esetben még a mosógépvizét is föl lehet használni kint öntözésre, vagy egyáltalán csak elszikkasztásra, és ez még mindig egy fokkal jobb megoldás, mint úgymond elküldeni a Fekete-tengerbe a Dunával a szennyvízrendszeren keresztül.
Hát ilyen helyzetben mit csinálhat egy laikus ember, aki szeretne részt venni egy ilyen folyamatban, és tulajdonképpen egyet is ért mindenféle fontosabb állításokkal, de ezek szerint ez a technika például, ez a feltételrendszerre nem segíti ebben. De mit tehetünk mi, akik például laikusok vagyunk, és nem szeretnénk kimaradni ebben a nagyon nemes, hogy is mondjam, vállalásból?
Hát, ahogy mondtam, ugye az tényleg az ember helyzetétől függ, tehát, hogy részben mondjuk, hogyha akkor vegyük azt, hogyha az ember egy társasházban vagy panelben lakik, Akkor ugye azt gondolom, hogy ott az lenne az első lépés, hogy a vízcsapokra víztakarékos szórófejet szerel föl, és az már is ugye csökkentette a vízfogyasztását. Akkor ugye lehetőség szerint a kádi fürdőzést mellőzve inkább ugye a rövid zuhanyokat preferáljuk. Ezzel is csökkentettük a vízfogyasztásunkat. És esetleg tényleg, hogyha valaki valami módon meg tudja fogni mondjuk a mosógépvizet, azt még akár az ilyen erkélyeken is fel tudja használni, például ugye locsolásra, de olyat is hallottam már, hogy a társasház, hogyha van körülötte főleg valamilyen kert, akkor megoldották közösen az esővízgyűjtést, tehát hogy vannak ilyen lehetőségek is. Ugye a kertesházban, ugye erről már szintén szó esett, ugye itt a legjobb az, hogyha nem térkövezzük le, vagy nem betonozzuk le az egész udvart, hanem tényleg olyan kevés felületet, amennyire csak lehet, mert ugye a kertesházas övezetekben van jelenleg még Budapesten is a legtöbb zöld felület, és hogy ezek a felületek azok, amik tényleg magukba tudják szívni a vizet, és ezáltal nem terhelik a szennyvízrendszereket, mert ugye itt még nem került szóba, de így a klímaváltozás miatt ugye nagyon sok a szélsőséges időjárási esemény, köztük például ugye a villámárvizek, és ezt ugye úgy tudjuk segíteni, vagy úgy tudjuk ezt mérsékelni ezeknek a hatását, hogyha olyan felületeket biztosítunk, amik tényleg magukba tudják szívni a vizet, mert ugye a betonozott felületekről, meg az összetömörödött talajokról nagyon gyorsan lefolyik a víz, és akkor sokszor előfordul az, hogy elönti az utcákat is, mert nem bírja egyszerűen a csatorna rendszer elvezetni, vagy ilyenkor a szennyvíztisztítóknak nincsen kapacitása rendesen kitisztítani, és akkor sok esetben az élővizet, a Dunát terheljük ezzel. Szóval, hogy ott az a lehetőségünk, hogy gyűjtsünk össze minél több vizet a tetőről, ezzel tartsunk fönn kiskertet, locsoljuk, és hát lehetőleg ne ilyen automata öntöző rendszerekkel, hanem muszáj, mert ugye az meg energiát fogyaszt, tehát hogy minél kevesebb energiafelhasználással próbáljuk ezt a vizet helyben tartani. Sőt, még ugye sokszor a madaraknak, a rovaroknak hagyhatunk kint vizet, ugye ők is meg fogják hálálni, mert ugye nagyon hosszú aszályos és forró nyarak, ugye mostanában nagyon sokszor nem jutnak ők sem vízhez, úgyhogy ez is egy fontos lehetőség. Ha pedig ugye az embernek netalán van egy nagyobb földje, tehát gazdálkodik, akkor ugye ott is nagyon sok lehetőség van arra, elsősorban az, hogy a talajt hogyan tudjuk javítani, hogy ugye a talajok jelenleg ugye szintén nagyon tehát ugye a mostani iparszerű művelés miatt ugye nagyon sokszor degradálódtak, vagy degradált formában vannak, és nem képesek megkötni a vizet, és akkor ott pedig ugye számos talajtakaró, illetve talajjavító gazdálkodási mód van, és faültetéssel például ugye olyan esőkertek kialakítása, és olyan hát tulajdonképpen ilyen erdőkerteket lehet kialakítani, ami az árnyékolás miatt helyben tudja tartani a vizet, és talán csökkenteni tudja a párolgást is. Úgyhogy ilyen különböző szintek vannak, ez lehet, hogy most így nagyon soknak hangzik, ahogy így elsoroltam, de például az applikációban, amit említettem is, vagy akár a mi honlapunkon is lehet erre tippeket kapni, hogy hogyan tudunk kis lépésekben, tehát mindig azt szoktam ajánlani, hogy egy-két lépés, aztán ugye ezeket lehet fejleszteni, ha az ember szeretne ebbe az irányba menni.
Nagyon izgalmas, amit elmondott, és azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a földórája az nem évente egyszer, hanem az életünkben mindig jelen van, tehát hogyha felelősséget akarunk a saját életünkért vállalni, akkor igazából van mozgásterünk, van elegendő. Hol lehet ezekről tájékozódni, de hol lehet igazából az ilyen kezdeményezéseket és tartalmakat figyelemmel kísérni, mert szerintem egy csomó ember hasonlóképpen, mint ahogy most én is, meglehetősen laikus, nem sokat tud róla, hogy hol lehet ilyenfajta szemléletet, megközelítés, egyszer nézőpontot olvasni, róla tájékozódni.
Hát olvasni, ugye van több civil szervezet is, aki foglalkozik hasonló dolgokkal, sőt, egyébként ugye a fővárosi önkormányzatnak a természetvédelmi osztálya Budapesten belül is ebbe az irányba megy, tehát ott a főkertésznek a honlapja, vagy a Facebook oldalán is például nagyon sok hasznos információt találhatunk, de mi a WWF közösségi média felületein is szoktunk rövidebben is megosztani tippeket, illetve van egy blogunk is, ahol pedig hosszasabban kifejtve, tehát akik mélyebben érdekel a téma, az ilyen részletesen kifejtett, de érthető nyelvezettel megírott blogposztokat is olvashat, aztán nekünk is vannak mindenféle projektjeink, és azon belül rendezvények is, ahol lehet velünk találkozni, ahol sok esetben így együtt tervezünk a lakossággal, mert ugye mi alapvetően, vagy legalábbis én az élőfolyó programon belül ugye a Dunapart ökológiai fejlesztésével foglalkozom, és akkor arról szoktunk így a lakossággal beszélgetni, hogy ők hogyan tudnak esetleg bekapcsolódni, és itt előadásokat is szoktunk tartani, és akkor lehet velünk beszélgetni, de tudom ajánlani még például a Madártani Egyesületet, vagy a Természetvédők Szövetségét, ők is mind nagyon hasznos információkat szoktak megosztani.
Hát nagyon szépen köszönöm, amit elmondott. Dr. Samu Andrával beszéltem, a WWF Magyarország élőfolyó program szakértőjével, és egy fontos dologról beszélgettünk még pedig a földórá és a vízvilágnapja kapcsán, hogy hogyan tudunk vigyázni a saját környezetünkre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.